Özen hitük útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Boldoggá avatták az 1953-ban vértanú halált halt Orosz Péter Pál görögkatolikus papot a kárpátaljai Bilkén szombaton. Az esemény alkalmából a vértanú szülőfalujában, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Biriben és a szomszédos Nagykállóban is imádságos ünnepségeket tartottak. Közölte a Nyíregyházi Egyházmegye a távirat irodával. Orosz Péter Pál 1917-ben született Biriben, görögkatolikus papi családban. Szüleit fiatalon elveszítette, testvérével együtt rokonai nevelték, majd a munkácson a papként szolgáló apai nagybátyja vette magához. 1942-ben szentelték pappá, lelkipásztori szolgálatát káplánként Magyar Komját községben kezdte. 1944. december 19-én Rómzsa Tódor püspök titokban püspökké szentelte. A Vörös Hadsereg 1944-ben megszállta Kárpátalját, és megkezdődött a görögkatolikus egyház üldözése. Emiatt papi szolgálatát éjszakánként illegalitásban faluról falura járva végezte. Mivel nem volt hajlandó áttérni a pravoszláv vallásra, üldözték és elfogató parancsot adtak ki ellene. Egy alkalommal több napra börtönbe zárták, de szabadulása után is folytatta papi hivatását. 1953. augusztus 28-án Alsó-Karaszlóban ismét elfogták, az őt kísérő rendőr a község határában, miután nem volt hajlandó tovább menni, közvetlen közelről fejbe lőtte. Holttestét néhány nappal később titokban hantolták el egy bozótosban, Berekkövesd közelében. Később kiásták és az ilosvai rendőrkapitányság garázsában betonba ágyazták. Orosz Péter Pál földi maradványait végül 1992-ben találták meg, majd helyezték örök nyugalomra a Bilkei templom kertjében. Jó, hogy nem vagyunk egyedül, jó, ha az embernek normális szomszédja van, jelentette ki a magyar miniszterelnök a Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen Esztergomban. Orbán Viktor az eseményen szintén résztvevő szlovák kormányfőhöz fordulva kiemelte: Robert Fico tud valamit, amit Európában csak ő tud egyedül. Amikor Szlovákia valahogy félrecsúszik, akkor ő visszatér és rendbe teszi a dolgokat. Méltatta a szlovák kormányfőt, és sok sikert kívánt ehhez most is. A digitális állampolgárság program egyszerűsíti, gyorsítja a véradást, közölte a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt a videóban azt mondta: a digitális állampolgárság program elindulása óta számos újdonsággal bővült az alkalmazás, köztük a hiteles adatmegosztás lehetőségével is. A funkcióknak köszönhetően generált PDF dokumentum a véradásnál is használható, tette hozzá. A videóban Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese arról beszélt: naponta 1600-1800 véradóra van szükség a biztonságos vérellátáshoz, hiszen évente mintegy 400 000 beteg szorul vérre, vérkészítményre. Hangsúlyozta, hogy az Országos Vérellátó Szolgálatnál különösen örülnek a digitális állampolgárság programnak, mert a véradás előtti adminisztráció így sokkal egyszerűbbé vált. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár szerint a Sportoló Nemzet Program szabadtéri kondi park roadshowjának egyik fontos feladata, hogy alternatívát nyújtson a gyerekeknek és a szülőknek. Nagyon nagy küzdelmet folytatunk a fiataloknál, hogy a virtuális tér helyett a valódi húsvér közösséget válasszák. Éppen ezért olyan alternatívát kell nyújtanunk, hogy a gyerekek szívesen jöjjenek sportolni, a szülők pedig szívesen hagyják ott őket. Nyilatkozta a távirat irodának Schmidt Ádám Sukorón a szabadtéri edzőparkokat népszerűsítő országjárás 6. állomásán, a résztvevők 15 sportágat próbálhattak ki. Végül az időjárásról. Hétfőn a pára és kötfoltok feloszlása után általában gomoly felhős napos időre számíthatunk. Itt-ott erőteljesebb felhőképződéssel. Helyenként legkisebb valószínűséggel a Nyugat-Dunántúlon esőzápor kialakulhat. Egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Az északi a szél nagyobb területen megélénkül. Az északkeleti megyékben erős széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Borsi Balázs, ferences szerzetes emlékedését hallják.
Ha valaki megbotránkozna azon, hogy az Úr Jézus egy szélhámos, e világnak élő, lebukott intézőt állít elénk példaképpen, hát, hogy hámosságába, valami másba. Hát, ha valaki megbotránkozik, akkor figyeljen arra, amit az Úr Jézus magyarázatként mond. Nagyon érdekes a példában, hogy az Úr megdicsérte, elismerte ennek a szélhámosnak az ügyességét. Na most ki ez az Úr? Hát ez Jézus. Tehát akkor ő minden intézőnek az ura is. Jézus magyarázatára kell figyelni, akkor ragadjuk meg a példabeszédet. Az egész példabeszédet megértését az Úrnak ezen szavai adják: a világ fiai, vagyis azok, akik csak magukra gondolnak, és erre a földi életre, tehát a világfiai a maguk nemében, nem úgy általában, okosabbak a világosság fiainál. Kik a világosság fiai? Azok, akiket megvilágosított, vagy engedték magukat megvilágosítani Krisztus által, mert azt mondja, én vagyok a világ világossága. Mi nem vagyunk a világ világossága, és nem oktathatunk ki mindenkit, ha, de akkor se kioktatása, ha bennünk nem él Jézus Krisztus személyesen. Ez a kereszténység, nem az, hogy néha eljárok templomba, és azt hiszem, hogy Jézus az Isten fia, hanem ha bennem él, szent áldozás, kegyelmi élet, akkor én a világosság fia vagyok akkor is, hogyha tele vagyok még gyöngeséggel, bűnökkel, de a bűnökbe is beleengedem az ő világosságát, megbánom és erősen megfogadom, hogy többet nem vétkezem. Kedves testvéreim, a mi Urunk a sötétség fiainak ügyességét állítja elénk, nem a szélhámosságát, éberségét. És tulajdonképpen összefoglalva a figyelmét állítja elénk, ahogy a minden helyzetben megtalálják a kivezető utat. Persze ez a kivezető út ebből az életből ebbe az életbe vezet. És ez az egész világmindenség olnál is szűkösebb, mondja Pilinszky. Csak mégis egy szorult helyzetből ki tudnak szabadulni. Kedves testvérek, a sötétség fiai nem csak az Istent és a hitet utasítják el, hanem igazából az igazi bölcsességet is. Vagyis a filozófiának azt a részét, amely örökkévaló és mindenkire kötelező. Mindenkire. Ez nem kell tanulni. Az, hogy honnét van ez a világ. Mi az, hogy létezek? A világ nem önmagától van, ez már logikai baki. Hiszen önmagától lenne, akkor már lett, és akkor hozott létre egy világot, önmagát. Abszurdum. És azért senki sem mondja, hogy ez a fajta filozófia, bölcsesség, hogy van egy teremtő, személyes Isten, hogy hát ez azért nem olyan aktuális kérdés, hanem a családban vannak aktuálisabb kérdések. Nagyon sokszor gazdasági kérdés is, érzelmi kérdése. Nem igaz. Ez az aktualitás. És akkor találunk megoldást, ha látjuk, hogy ez az aktualitás. Tudnék, ahogyan a dolgok működnek, arra oda kell figyelni. Emberi kapcsolatok hogy működnek. A családnak a pénzügyeire is oda kell figyelni. Ez kötelező, de kedves testvérek, ha valamire figyelünk, és sohasem arra, hogy az a valami létezik, hát akkor ostobák vagyunk. Az nem baj, a természettudomány kutatja ezt a világot. De nem mondja már, hogy az nem olyan fontos tulajdonsága a dolgoknak, hogy vannak, mint az, hogy hogy működnek. Micsoda baromság ez. Persze, hogy tudni kell, hogy hogy működnek a dolgok. De nem fontosabb az a tulajdonságuk, hogy léteznek? És honnét léteznek? De most térjünk vissza Urunk Jézus példabeszédének az által adott magyarázatához, mintha sóhajtana egyet Jézus. Hát, sajnos, a világ fiai okosabbak a maguk nemébe, és még egyet sóhajt, mint az én híveim közül sokan, a világosság fiai közül. De mi ez az okosság? Kiigazodás egy szorult, anyagi, érzelmi helyzetben. És nem több. Tulajdonképpen éber figyelem, amelyet állati ösztönök abszolút diktatórikus működése élesített ki. Tehát ennek az embernek nincs szeretet, nincs másik ember, a célja, az, hogy ő jól éljen. Ez ma Európának a fő célja. Bocsánat, a disznónak is ez a célja, azért hempereg a langyos sárba. Ez a célja. És erre kiélesedik az ő figyelme. Mit kell megtenni, hogy a napi gyönyörömet beszerezzem? Nem számít se a másik, se az ő üdvössége. És ha beszorul egy helyzetbe, akkor egy beszorított állatnak az éles figyelmével észreveszi, hogy na ott ki tudok szabadulni. Húha! Azt mondja, hogy kapálni nem tudok. Hát bocsánat, tanuljon meg. Mit kell azt tanulni? Novíciusokkal lent kapáltam, és mondja, nem tud kapálni. Hát mondom, én nem tanítalak. Meg ott a gaz, ki kell vágni. Meg nem tud söpörni valaki. De hát lusta. Az erőkifejtés volt. Egy mesterség megtanulása. Koldulni pedig szégyel. Érdekes, azt nem szégyelte, hogy micsoda bitang rohadt életet élt. Hogy azt az urát, aki neki biztosított egy ilyen állást, az állandóan meglopta. Hát ez megy ma Európába. Nem szégyelli. Mert tud kiutat találni. Igen. A rablás és a lopás nem szégyeli. Miért? Mert istentelen. Vagy arra a belső hangot már elfojtotta, a lelki ismeretét. Csak az emberek külső ítélete számít, csak a szorult helyzetből akar kikerülni egy olnál is szűkösebb, újabb lehetőségbe. Ugyanakkor el kell ismernünk már csak azért is, mert tudunk, Jézus elismerte, hogy példaszerűen kiművelte a bűneivel összekúszolt saját világába és a bűnökkel káoszt okozó emberi világban a figyelmét. Hogy tudod figyelni, hogy na, ezzel meg tudok menekülni. Úgy figyel, mint egy sarokba szorított vadállat. Figyelmét abszolút kiélesítette eddigi bűnös, rejtett életében. Kedves testvérek, egy vadállat ösztönének szintjére emelkedett a figyelme, mert ők az ösztöneik alapján például messzire megéreznek egy szagot, amit mi nem érzünk. Bizonyos állatok érzik a földrengést, amit mi nem érzünk. Hall olyan hangot, amit az ember nem hall. Tehát mibe kell ők követni? Hogy figyelő képességünket kiművelve, ahogy az első könyörgésben mondtuk, Isten és ember szeretet érdekébe állítsuk bele. Két egyetem után, a másik a Strasbourgba végezte, amikor az egyetem kidobott magából, mert nem kellett már előadásokat hallgatni, akkor került kezembe egy szilveszter éjszaka, mert szilvesztert sose fogom megünnepelni, minden nap lehetne, hálaadás és lefekvés és alvás, de nem tudtam elaludni, mert Simon Weilnek franciául egy tanulmánya került a kezembe, ez a címe, hogy hogyan kell iskolai tanulmányainkat az Isten és a felebarás szeretete érdekében végezni. Húha! De ez felmerült egy még nagyobb kérdés, testvérek. És ez a mai egyetemeknek egy nagy kérdés. Ki a művelt ember? Erre rámondanák, aki nagyon sokat tud. Hát ez nem igaz. Mert a mesterséges intelligencia sokkal többet tud, adatokat. Az biztos, hogy minden mesterségben kell tudni bizonyos adatokat. De azt a mesterséges intelligencia is tudja, de neki nincs figyelőképessége, nincs személyiséggel. Azok borrak össze nagyon gyorsan mindent, amit az ember, egyedül az ember képes beletáplálni. Szerkesztői mechanizmusa van. Tehát akkor ki a művelt ember? Aki kidolgozza, ki műveli a benne levő képességeket. Mind. Ja, nem tud énekelni, hát tanuljon meg, mert akkor csonka ember. Igen. Nem tud söpörni. Nem tudja ezt, nem tudja azt. Hát művelje ki? A képességek kiművelése teszi művelti az embert. Nagyon-nagyon sok felfedező rendkívüli módon ügyetlen volt néha, és sok mindent nem tudott. De figyelni tudott. És ha szeretetből kiveszed a figyelmet, tehát, hogy ráfigyelsz, hogy ki az a te feleséged, ki ez a kamasz gyerek, mi a baja, akkor akármilyen édes érzelmeid vannak, az nem szeretet. És ha az imádságból kivesszük a figyelmet, az nem imádság. Ezt mondja Simon Weil. Persze, a figyelemnek van egy alacsonyabb rétege, és van egy magasabb rétege. Ez a szélhámos az alacsonyabb réteget művelte ki, de azt nem kamatoztatta az, hogy odafigyeljen a másikra, odafigyeljen a létezés titkára, odafigyeljen a belső hangra, odafigyeljen az Istenre. Tehát lezárta. Jézus pedig azt mondja, minden képességeteket a végtelennel kell összekapcsolni, a szeretettel. Aki ezt a képességet akarja magába kiművelni, hogy oda tudjon figyelni, már nem csak a dolgokra, hanem a személyekre, az emberre és Istennek, annak az úgynevezett alacsonyabb dolgokra való figyelése felmagasztosul, átlényegül, mert kiművelve, ha a személyre irányul, akkor ezt szeretetnek hívjuk. Ez a szélhámos nem figyelt senkire. Ez nem szerette senkit. Magát szerette, dehogy is. Aki csak magát szereti, az gyűlöli magát, mert az üdvösségét nem akarja. Csak az evilági életét. Hogyan? Hát testvérek, most itt nem tartatok egy előadást, bár azt kéne tartani. Mert az, hogy Jézus megértsük, bizony egy-egy rejtett gondolatot kellene megragadni. Itt Isten és ember szeretetéről van szó, ami hiányzott ebből a szélhámosból. És most egy-két dolgot kiemelek ebből a tanulmányból. Azt mondja, bármennyire is homályba került manapság, hogy mi a tanulásnak a célja, újra kell gondolni, nem az, hogy bekerüljek az egyetemre, nem az, hanem hogy kiműveljem a figyelem képességemet. Meg az, hogy jó vizsgát tegyek, ez másodrendű. De miért? Orvos akar lenni. Hát tanulni kell, de ez nem elég, mert ha nem az emberi szereteten belül van a gyógyítás, hát akkor még abortuszokat is végezhet. És nem figyel oda arra a betegre, aki előtte áll. Tárgynak tekinti. Egyébként a felfedezők mindig figyelni tudtak. Azt se tudjuk, mi a baja ennek a kamasznak. Miért szenved ez az öreg ember? Nem tudunk figyelni. Beleolvassuk a mi gondolatainkat. És ez szeretetlenség. Pap akar lenni, hát el kell végezni a teológiát. De nem figyel Istenre, hanem kitüntetéssel végez. Megdicsérik a tanára, hogy micsoda a doktorit írt. Erre vonatkozik szerintem elsődleges értelemben, hogy szakbarbár. A szakban nagy, de barbár. És ez a fajta barbárság tette tönkre a nagyon természettudományokban előre haladt nyugati civilizációt. Na most azt mondja Simon Weil, hogy tehetség vagy a tehetség hiánya itt a kérdés? Nem. A tehetség hiánya olyan nagyobb esélyt ad a figyelem kiművelésére, mint ha tehetséges lenne. Tehát rá kell venni a kamasz, hogy azért tanulda, próbáld megoldani a matek példát, mert nincs hozzá tehetséged. Ütközik a figyelmünk. És nem mondjuk neki, hogy csak azt, amiben ötös vagy. Nem. Mindig beleütközünk a valóságba. És elmenekülünk tőle. Nem tud énekelni, tanuljon meg. Egy nagyon-nagyon nagyszerű énekesnő, szent életű. Istennek adta az életét. mondta, hogy ő nagyon sokáig hát énekelt, és őt ünnepelték minden, de rátalált egy tanárnőre, vagy tanárra, aki megmutatta, önben még egy nagyobb lehetőség van, még 2-3 hanggal többet is tud énekelni. Így csinálja. Tehát, hogyha beleütközünk a korlát, nincs hozzá tehetségem. Ne hagyja ott. Ezért a gimnázium, a középiskola nagyon fontos. Ne szakban, nem azért, hogy orvos legyek, ez legyek az, hanem hogy figyelni tudjon egy latin mondatra, egy angol mondatra, hogy miért fordítottam le rosszul. Hihetetlen. És hogyha ez a másik személyre irányul, és Istenre, akkor ez az élet szentség. Persze eleve hinni kell abba, hogy akkor is tanulni kell, ha nincs hozzá tehetségem, akkor is gyakorolni ezt a szakmát, ha még nem megy, mert valahol be fog jönni. Egy más területen a figyelem hirtelen csodákat művel. És erre hozza fel Viennei Szent Jánost, aki hát a latinból nem volt zseni, hát mi is még mindent latinul tanultunk a teológián, szinte mindegyik tárgyat, és ez a parasztgyerek elment teológiára, hát nagyon nehéz volt neki. És a hajnali katekézise, mert a parasztok bejöttek a kapálás előtt hallgatni Viennei Szent János, egész éjjel készült a latin szentatyákból. Melyik magyar pap tud ma így latinul? De mindig ütközött, hogy megértsem. És azt mondja Simone Weil, ez bejött neki valahol. Mi mindjárt csodákról beszélünk. Amikor a gyónó hirtelen elhallgat. És ő tudta, hogy ja, te ezt nem akarod megmondani. Ezt szégyelled. És kimondta. Mint Pió atya. Egy magyar gyónó bevallotta. Elment Pió atyához, és gyónt. És egyszerűen megakadt, illetve túláradtak a szavak. Hogy hát milyen barátnő van, de barátság, minden. Rácsapta az ajtót, valami nagyon durvát mondott, hogy menjen innét, te disznó. Visszament hozzá, és akkor meggyónt ezt a parázna kapcsolatát. Azt hiszed, hogy ez mind csak csoda? Nem a figyelemnek egy olyan kiművelése, amely által Isten is tud segíteni rajtam és a másikon. Aztán a figyelem az nem izommunka. Egy kis inas is üdvözüllet pontosan azért a fáradtsága miatt, amit fölajánl. És hát a szakmára is figyelni kell. Még megtanulja. De a szellemi figyelem az nem izommunka. A gyerekeknek azt mondtam, hittanórá, oroszórá, most nagyon figyeltek. Akkor azt ráncolt a homlokát, ő most figyelt. Na akkor nem figyelt a kamasz. Ez nem izommunka. És érdekes, ezt inkább vállalja, mint hogy megértsen egy szöveget. Inkább bemagolja. Inkább bevágja a történelem leckét. Mint ahogy a sétávallom, hogy az egyik magyar órára készülve Zrínyi, a keresztény hős és katona típusa, hát be akarta vágni a szöveget, mert ez könnyebb, mint odafigyelni, hogy miről van szó. És ennek köze van a bűnhöz. A valóságtól való elmenekülés. És szembe kell nézni hibáinkkal. Hát régen a dolgozatjavítás volt a fő óra. Most pedig olyan ferde tekintetet, hogy jaj, ezt rosszul fordítottam le. Nem igaz. Szembe kell nézni, hogy miért hibáztam. Mindig be lehet bizonyítani, mondja Simone Weil, azért, mert beleolvastam valamit. Az igazi figyelem az az, és ezek a felfedező tudósok, hogy amit erről lehet tudni, azt mind ezt a tudást itt megállítom, mint amikor Izrael átment a Vörös-tengeren, kétfelől állt a víz, sokat kell tudni, de nem ez, de nézem, hogy de miért esik le a fáról a gyümölcs, és miért nem fölfelé esik. És beugrott, így mondja a diáknyelv, hogy van egy gravitációja a Földnek. Szembenézni a saját. És azt mondja Simone Weil, ez többet jelent, mint egy bűnünknek egyszerű csak bevallása. Szembe kell nézni, hogy miért követtem el ezt. Kedves testvérek, paradox módon tehát igaz, hogy egy latin fordítás egy mértani feladat, még ha nem is sikerült, írja ez a nagy filozófus, de figyelemmel kísértük, azzal a figyelemmel megérdemel, képesített minket egy kicsit jobban, hogy majd egy nap, amikor alkalom adódik rá, az előttünk álló szenvedőnek, szenvedésének végső nyomorába pontosan azt a segítséget nyújtsuk, ami megmenti őt. Ha egy kamasz képes ezt az igazságot megérteni, és elég nemes lelkű ahhoz, hogy ezt és nem más gyümölcsöt keressen tanulmányaiban, akkor számára a tanulmányok a lelki életben, hozzáteszem az emberségben, valódi előhaladást jelentenek, még ha nem is hívő, akkor is teszem hozzá. Illetve teszi hozzá Simone Weil. Az iskolai tanulmányok az a szántóföldbe rejtett kincs, amelyet megéri eladni minden javunkat, semmit sem őrizve magunknak, hogy megvegyük azt, amellyel, ha odafordulunk Istenhez, akkor az imádság ezért imádság, enélkül nem, és amikor odafordulunk a másikhoz, ha nem figyelünk, az nem szeretet. Ha figyelünk rá, az a szeretet. Amen.
Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences szerzetest hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, a testvéregyházak fél órája következik.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter, mai témáink röviden. Egyházkerületi találkozót szervezett a Tiszán Inneni Református Nőszövetség Miskolcon, a Felsővárosi Gyülekezet templomában. Az ifjúsági szolgálat kezdete a családban, ez volt a konferencia témája. Áhítat, Istent magasztaló közösének, előadás és gyermekprogramok várták a résztvevőket.
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy találkozzunk, hogy ne csak elmenjünk az utcán egymás mellett, és ne ismerjük meg egymást, hanem szükséges az, hogy legyenek olyan közösségi alkalmak, ahol ezek az asszonyok találkozhatnak, beszélgethetnek. Sokszor már úgy jönnek egy-egy konferenciára, hogy amúgy sosem találkozunk csak itt, de itt nagyon várjuk a találkozást, hogy ti is jöztök, mi is megyünk, és hogy ez egy olyan találkozási pont, ahol egy kicsit mást látunk, nem a saját gyülekezetünk, nem a saját életünk, hanem más emberekkel találkozunk, de mégis tudjuk, hogy ugyanolyanok.
Ünnepi alkalomra gyűltek össze a helyőbábai reformátusok. A templom falai között nem csak az épület külső felújításáért adtak hálát, hanem emlékeztek egykori lelkipásztorukra is. Török István 20 éven át 1971 és 1991 között szolgálta hűséggel a gyülekezetet. Emlékét most márványtábla őrzi a templomban.
Mindig csak történeteket hallottunk Pista bácsitól, hogy helyőbábai lelkész koromban így volt, vagy úgy volt. De ezekből a történetekből kiderült az, hogy ő nem szószékről mennydörgő, vagy erkölcsősz prédikátor akart lenni, hanem egyszerűen csak jele a Krisztus megváltói munkájának. És ahogyan beszélt a gyülekezeti alkalmakról, a testvéri közösségekről, akár a lelkipásztorokkal együtt töltött időről, ahogy azt Mátyás Sándor fölidézte, azokban nagyon sokat lehetett tanulni arról, hogy hogyan kell egy gyülekezetben jelen lenni. És a vasárnapi ige hirdetés épp oly fontos volt számára, mint hogy kimennek ide a tóhoz, és úszni tanulnak a fiatalokkal. Minden, ami közösen töltött idő, az lehet olyan minőség, hogy a megváltóra mutasson, kimondva vagy kimondatlanul.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Egyházkerületi találkozót szervezett a Tiszán Inneni Református Nőszövetség Miskolcon, a Felsővárosi Gyülekezet templomában. Az ifjúsági szolgálat kezdete a családban, ez volt a konferencia témája. Áhítat, Istent magasztaló közösének, előadás és gyermekprogramok várták a résztvevőket. Benke Kinga lelkipásztort, az Országos Református Nőszövetség alelnökét, a Tiszán Inneni Református Nőszövetség elnökét hallják a kezdeményezésről.
Amikor a kerületünkben új vezetőség volt 2024. januártól, akkor a vezetőséggel összeültünk, és azon gondolkoztunk, hogy mi az a program, illetve programsorozat, amit egy éven keresztül tudunk az asszonytestvéreknek biztosítani, illetve mik azok az új dolgok, amiknek a bevonásával újraélethetnének ezek a nőszövetségek, illetve olyanok is be tudnak kapcsolódni, akik eddig féltek, vagy nem mertek bekapcsolódni. A kerületi konferenciánk mindig úgy szerveződik, hogy hozhatnak gyereket is a szülők, hiszen nagyon sok fiatal anyuka szívesen csatlakozna, csak nem tudja kire hagyni a gyermekét. Ezért mindig van ott a előadótermen kívül egy olyan külsős helyszín, ahol a gyerekeknek gyerekfelügyeletet, foglalkozásokat biztosítunk, és így az anyukák szívesen jönnek, nyugodtan vannak itt, tudják, hogy bármikor kimehetnek, illetve a gyerekek bármikor bejöhetnek hozzánk. Ez egy nagy lendületet ad ennek a konferenciának, mert így nem csak az idősebb generáció, aki nagyon fontos, hiszen azt gondolom, hogy mi fiatalabbak, tőlük nagyon sok mindent elsajátíthatunk, megtanulhatunk, az ő saját tapasztalataikat adják át nekünk, és ezáltal más rálátásunk lesz a családunkra, a családi életre, a gyerekek nevelésére is.
Kegyelem lélektől lélekig, ez a mottója annak a nagy kezdeményezésnek, amelyet elindítottak. Ez már a második alkalom. Milyen üzenetet hordoz magában az, hogy református nők a Magyarországi Református Egyház tagjai itt ebben a formában, ilyen fórumon is együtt tudnak lenni, nem csak otthon a gyülekezetben?
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy találkozzunk, hogy ne csak elmenjünk az utcán egymás mellett és ne ismerjük meg egymást, hanem szükséges az, hogy legyenek olyan közösségi alkalmak, ahol ezek az asszonyok találkozhatnak, beszélgethetnek. Sokszor már úgy jönnek egy-egy konferenciára, hogy amúgy sosem találkozunk csak itt, de itt nagyon várjuk a találkozást, hogy ti is jöztök, mi is megyünk, és hogy ez egy olyan találkozási pont, ahol egy kicsit mást látunk, nem a saját gyülekezetünk, nem a saját életünk, hanem más emberekkel találkozunk, de mégis tudjuk, hogy ugyanolyanok.
A konferencia mostani témája az rímel a Magyarországi Református Egyház tematikus évére, az ifjúság szolgálatának az évére. Hogyan tudják ezt női szemszögből megközelíteni?
Hát azt gondolom, hogy csak nőként tudjuk megközelíteni ezt, az ifjúság nevelését, hiszen természetesen szükség van a férfiakra is a gyerekek nevelésében, de azért jó részt a nők veszik ki a részüket a gyermekek nevelésében, és azt gondolom nem mindegy, hogy tudjuk a gyerekeket nevelni, vagy hogyan neveljük a gyermekeinket. És hogy e felől iránymutatást, ha csak a világra hallgatunk és a világi médiát nézzük, természetesen ők is mutatnak irányt, csak nem biztos, hogy bibliai irány az, amit mutatnak. És sokszor mostanában látok olyan cikkeket, hogyha engedjük, hogy a gyermekeink azt csináljanak, amit akarnak, akkor vadállatokat nevelünk belőlük, és még egy 3-4-5 éves gyereknél nem hiszi el az ember, de amikor látja, hogy felnőtt 10 éves korában, hogy mivé válik, és hogyan viselkedik a többiekkel szemben, akkor elgondolkozik, hogy vajon jól csináltam-e mindent, csak onnan már vagy nem, vagy nehéz fordítani.
Milyen formában tudják ezt a témát itt a konferencián feldolgozni?
Erről szólt az áhítat is, és két előadónk is lesz, akik ezt a témát különböző szemszögből járják körbe. Az egyik Hangoni Birta Melinda, aki mint gyülekezet lelkészként járja körbe, hogy hogyan is kell egy gyereket nevelni a Biblia alapján, Biblia szerint. A másik előadónk pedig Fukné Fukás Szenikő, aki mint iskolaigazgatóként látja, hogy a beérkező gyerekek milyen hátterrel, milyen nevelt, és hogy hogyan viselkednek az iskolába, és reflektál ezekre, hogy valóban van hatása annak, hogy otthon mit mondunk és mit teszünk a gyerekek előtt.
2025 az ifjúság szolgálatának éve a Magyarországi Református Egyházban, erre rímelnek a mai nőszövetségi konferenciának az előadásai is. Egyiket Fukné Fukás Szenikő, a Veresegyházi Kálvintéri Református Általános Iskola igazgatója tartja.
Érdeklődve hallgatom az előttem szólókat, és nagyon hálás vagyok Istennek, hogy bár nem tudtuk egymás előadásainak, áhítatainak a tartalmát, mégis annyira jó érzés ez, hogy a Szentlélek mennyire egybefűzi azt a hangsúlyozást, az hosszandó mondandót, amit tényleg a szívükre helyezünk ma az embereknek, és nagyon hálás vagyok, hogy eszközként ebben én is részes lehetek. Illetve talán annyi, hogy így az iskola oldaláról, hogy családilag és gyülekezetileg is, és az iskolai nevelésben is, vagy pedagógusként is, ennek nyomatékot adhatunk, ezért nagyon fontosnak tartom ezt a mai alkalmat.
Ha ifjúság, akkor nevelés, ha nevelés pedig iskola, és talán van még egy többlet, amit a református intézmények tudnak adni a fiatalok számára ezen a téren.
Azt gondolom, hogy a nevelési szinterek, hogyha csak a pedagógia ilyen szintű értelmében is beszélünk róla, a család és az iskola. Egyházi intézményként ott van egy harmadik lábként a gyülekezet, és ez egy nagyon fontos része a mi nevelési életünknek, hogy a családokat egyben tudjuk megtartani, legyen ez nehézség, vagy egy öröm, vagy bármi olyan krízis helyzet, amivel szembe kell nézniük a családoknak, ott nem csak az iskola van és a család, hanem ott van egy harmadik láb a gyülekezet, és ennek az erősítése az, ami szerintem a legfontosabb feladata az iskolának.
Önök hi egy gyülekezeti fenntartású intézmény?
Igen.
És
igen.
Milyen az együttműködés a helyi reformátusokkal?
Mi már 19. tanévüket kezdtünk az idén, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon jól működő, imádságon alapuló, mindennapi szoros kapcsolatban lévő rendszer ez a miénk.
Milyen kihívásokat lehet ma 2025-ben a fiatalok nevelése terén? Gyakran emlegetik a pedagógusok, a tanárok, de még a szülők is, hogy ezek a mai fiatalok, ezek a mi időnkben mennyivel jobb volt. Másabb a mostani ifjúságot nevelni?
Az az igazság, hogy a bezzeg a mai fiatalokat már Szókratész is idézte, és igen, más körülmények vannak, más hatások érik őket, de a nevelési cél szerintem az ugyanaz, mint sok száz évvel ezelőtt, és pontosan az a tradíció, az az iskolai kultúra, ami mögöttünk van, az a nevelési többlet, amit adni tudunk egy egyházi iskolában, az az, ami megtart bennünket. De az tény, hogy a gyerekek olyan világban nőnek fel, ami nem csak rájuk gyakorol hatást, hanem a szülőkre is, és ebben stabilan megállni nagyon nehéz, és abban van a felelősségünk, hogy segítsünk kapaszkodókat nyújtani, hogy mi az, amiben ők a mindennapi életben tudják a saját gyerekeiket nevelni, milyen értékrendet kell ahhoz kialakítani, hogy ők megálljanak ebben a viharos világban.
És milyen felelősséget vállalhatnak ebben a nők? És ki más, ha nem ők tudnak stabilitást adni?
Nyilván édesanyaként is felelősségünk van ebben, hiszen már azok a beszélgetések, azok a kisgyermeki esti mesék, ahogy itt most el is hangzott az egyik előadás vagy bizonyságtétel kapcsán, hogy nagyon nem mindegy az, hogy milyen beszélgetések zajlanak otthon a családban, és a legnagyobb problémát abban látom, hogy ezek a beszélgetések kihalóban vannak, vagy nagyon kevés idő jut ezekre a beszélgetésekre, és a nők is visszamennek a munkavilágába, és kevés idő jut arra a feladatra, amit mi Istentől kaptunk, hogy neveljük a saját gyerekeinket, és az ő útjára vezessük őket.
Fontosnak tartja, hogy egy ilyen fórumon, mint a mai, van lehetőség arra, hogy megvitassák ezeket a témákat?
Mindenképpen fontosnak tartom, és talán azt is, hogy nyilván a helyi kisközösségeknek megvannak azok az alkalmai, ahol egymást tudják erősíteni, de az, amikor el tudnak jönni gyülekezetenként, és egy nagyobb lélegzetvételű konferencián hallanak ugyanolyan, vagy más jellegű problémák, hogy együtt fel tudnak készülni, hogy tudnak imádkozni, hogy tudományos oldalról is alá tudják ezeket a dolgokat támasztani, lelkileg megerősödnek, ez mindenképpen nagyon fontos feladat.
Önnek is feltöltődést ad az előadás előtt után?
Abszolút, és tényleg az, hogy lélektől lélekig konferencia és a kell hívó szó szerintem egy nagyon-nagyon találó szava a konferenciának, mert szükség van erre, és muszáj ezzel foglalkozni, kell ez a konferencia.
Hogyan tud kapcsolódni ehhez a nagyszabású témához, ami most igen aktuális? Angolné Birta Melinda református lelkipásztor.
Nagyon egyszerűen onnan indulhatunk ki, hogy tulajdonképpen mindnyáján voltunk fiatalok egyszer. Akik most itt vannak, többnyire már az idősebb generációt képviselik. A fiatal generációnak a nevelése az mindig az idősebb korosztályra van bízva, és én azt gondolom, hogy ezért fontos tisztázni azt, hogy mi hogyan állunk ezzel a kérdéssel. Semmiképpen nem az a jó válasz, hogy megcsóváljuk a fejünket, hogy elnye ezek a mai fiatalok, hanem ettől sokkal többet tehetünk értük, és éppen mi vagyunk azok, akiknek a kezébe van a jövő. Én azt gondolom, hogy mindnyájan tanítók vagyunk a legkisebb szinten és a legmagasabb szinten is, hogyha úgy tetszik. és nem mindegy, hogy milyen tanítók vagyunk. Az én tapasztalásom az, hogy a legfontosabb, amit tehetünk, hogy hitelesek maradjunk. Soha nem várhatunk el mást a fiataloktól, mint azt, amit saját magunktól is elvártunk, vagy amit saját magunk mi meg tudunk nekik mutatni, amit eléjük tudunk élni. Hiszen, hogyha elismerjük a saját tévedéseinket, a saját hibáinkat, akkor azzal abban tudjuk segíteni őket, hogy mi sem vagyunk tökéletesek, ti sem vagytok azok, és nem is várjuk el tőletek, de van egy olyan út, amit végig kell járnotok, és nem mindegy, hogy ezen az úton hogyan haladtok, hogy van-e egy konkrét értékrend, van-e egy olyan meghatározó pont, egy kiindulási pont, ahonnan el lehet indulni, ahova vissza lehet térni, amikor irányt kell módosítani, és én azt gondolom, hogy ez az, amit nagyon fontos, hogy el tudjunk nekik mondani, hogy az életút az valahol kezdődik, és valahol véget ér, és nem mindegy, hogy közben hogyan járjuk ezt az utat.
Konferencián láttam egy feliratot, amelyen az szerepelt, hogy bölcsen nőnek lenni. Mit jelent ma bölcsen, református nőnek lenni?
Hát a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, olvassuk, és én azt gondolom, hogy mi is akkor lehetünk bölcsek, hogyha az Isten erre teljes egészében ráhagyatkozunk.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Ünnepi alkalomra gyűltek össze a helyőbábai reformátusok. A templom falai között nem csak az épület külső felújításáért adtak hálát, hanem egykori lelkipásztorukra is emlékeztek. Török István 20 éven át 1971 és 1991 között szolgálta hűséggel a gyülekezetet. Emlékét most márványtábla őrzi a templomban. Helyszíni összeállításunkban először a gyülekezet lelkészét, Viktorné Kardos Erikát hallják. A riportot Sütő Dávid Pelé készítette.
Viktorné Kardos Erikával, a helyőbábai gyülekezet lelkészével kezdem az összeállítást. Miről is szól a mai alkalom, mire is hívták össze a gyülekezetet, az ideérkezőket?
Szeretettel köszöntök mindenkit, az örömről szól a mai alkalom. A hálaadásról szól, egy kicsi gyülekezet, nagy álma, és sok-sok imádsága valósult meg azáltal, hogy a templomunk külső felújítása megtörtént ebben az esztendőben. Sokszor voltak ennek a hátunk mögött levő útnak reménytelen szakaszai, és úgy látszott, hogy talán nekünk ez nem is sikerülhet, és mindig biztatott bennünket Isten, és imádkoztunk, és a mai napon meg örülünk is, hálát adunk. Szívből kívánom, hogy mindenki érkezzen meg ebbe az ünneplésbe, csak ugyan azzal a jó lélekkel, amivel készültünk rá.
Gyülekezet, illetve lelkészként, tiszteltes asszony, hogyan készültek erre a mai alkalomra, mi lesz itt a templomban, hogyan néz ki úgymond a program, ha fogalmazhatunk így?
Ha lenne rólunk egy drónnal készített felvétel, akkor azt mondanám, hogy szerintem úgy néztünk ki, mint egy nyüskő hangyaboly. Mindenki szaladt és tette a dolgát, és próbálta megtalálni a neki való feladatot. Takarítottunk, udvart rendeztünk, épületet, próbáltunk tisztává tenni, gyülekezeti házat, parókiát, és hát persze megújult templomot szerettük volna olyan fogadóképessé tenni, hogy az méltó lehessen erre a mai alkalomra. Tehát nagy izgalommal készültünk. Talán a 70-es években volt utoljára ilyen nagy ünnepe ennek a gyülekezetnek. Azt gondolom, hogy sokan még a mostani generációk közül nem is éltek meg itt helyőbábán hasonlót, úgyhogy azt hiszem, hogy mindenki nagyon nagy szeretettel és izgalommal készült.
És a mai alkalom az hogyan néz ki, hogyan lett felépítve? Kicsit avassuk be a hallgatókat, hogy mi is fog itt ma történni.
Boldogan várjuk püspök úrnak a szolgálatát. Nem tudom, hogy miről fog prédikálni, de a tapasztalat vagy a gyakorlat talán azt mutatja, hogy szereti azokat az igéket a szívünkre helyezni, amik a meghívókon szerepelnek. A mi meghívónkon a 90. Zsoltárból szerepel egy igevers: Uram, te voltál nekünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Azért választottuk ezt az igeverset, mert az a lelkipásztor, akiről egy emléktábla avatásával is megemlékezünk, Török István, ezt az igét tartotta az ő élete igéjének. Egy kicsit e köré fonódik ma minden. Isten megtartott ezt a gyülekezetet, megtartott minket, és megtart, hiszem, nemzedékről nemzedékre ezután is, akkor is, hogyha nem feltétlenül ebbe az irány mutatnak ma a jelek. Püspök úr szolgálata után Esperes úr majd egyház községi közgyűlést nyit meg és vezet le, és ebben a részben történik az emléktábla a felavatása. és meghívtuk, én úgy gondolom, a legilletékesebbet, Barnóczky Anitát, a Sárospataki Hittudományi Egyetemről, hogy emlékezzen meg közöttünk Török István életéről, személyiségéről, szolgálatáról.
És egy kicsit a templomról még kérdezném, tiszteletes asszonyt, mit tudhatunk amúgy a templomról, mi is a története?
A gyülekezet története jobban visszatekint a múltba, mint magának a templomnak a története. A feljegyzések szerint a 16. század végén itt már volt református gyülekezet, és nyilván használták a katolikus felekezetnek a hajlékát, és csak 1800-ban épült templom. De az 1800-as templom 1852-ben le is égett, és aztán én magam is csodálkodom, hogy az a templom, amit ma használunk, 1911-re nyert el a végső formáját, tehát hosszú időnek tartom, de lett templom, és azt követően épült hozzá persze harang, torony, de kisebb felújításokon ment át maga az épület. A legutolsó az 1970-es években történt, amikor is az akkori szép hagymás kupolás torony süveget kicserélték, nyilvánvalóan az akkori állapota miatt, nem kételkedem, azt visszasírja a gyülekezet itt is, és szerintem minden más helyen is, ahol ez a csere megtörtént azokban az években. Külső felújítás, tetőfelújítás 1970 óta nem igazán volt, úgyhogy nagyon megérett a helyzet arra, hogy ehhez a templomhoz minden eszközünkkel hozzáfogjunk. A minden eszközben benne volt leginkább a szeretetünk, az imádságunk, a reménységünk és nagyon-nagyon kevés pénzünk. De a gyülekezet folyamatosan adakozott erre az ügyre, és nem csak a reformátusok itt Helyőbábán, hanem a katolikusok is. És ami szerintem nagyon kedves dolog, hogy az itteni polgármesterek, sajnos az előző polgármester elhunyt, de az ő utódja is, hithű és nagyon komoly katolikus emberek, de a szívükön hordozzák a református templom ügyét és a református gyülekezet ügyét. Itt lehetett együtt dolgozni, semmiféle széthúzásról. Nem is tudnék, nem is akarnék beszámolni, inkább összefogásról, meg örömről.
Tiszteltes asszony, illetve gyülekezet, hogyan élte meg ezt a felújítást, mármint a mostani a friss megújulást, mi is újult meg, illetve hogyan élték meg itt a gyülekezetben, hogy ez megtörtént?
Visszagondolva azért nem húzom ki magam nagyon büszkén, mert szerintem kicsit nyűgösen, elégedetlenkedve, miért nem történik már, mi húzódik el ilyen sokáig, mi miért nem nyerünk pályázatot. Ebben a cipőben sok gyülekezet jár, és sok lelkipásztor és presbitérium. Aztán 2022-ben nyertünk el egy pályázatot, aminek a kapcsán meg tudott újulni a tető. És az még nem volt nagyon látványos. De hát mindig biztattam az embereket, hogy legyen tető a fejünk felett. Nem, ez az első, legyen tető a fejünk felett, ne ázom be a templom. És azt követően egy mostani forrásból, ami az egyházkerület kapcsán érkezett meg hozzánk, megújulhatott a külső homlokzat is. Még mindig kimaradt a felújításban a torony sisak, de az nem mutat olyan állapotot, ami olyan nagyon igényelni a beavatkozást, jelenleg, majd később bizonyára, azonban a külső homlokzat gyönyörűen megújult, illetve a tetőszerkezet is, és a fedése is annak.
A gyülekezet hogyan fogadta, amikor elkészült, hiszen csodálatos, hasonló egyszínekben van akár a torony, akár a templomhajó, a hajórész, hogyan fogadták ezt a megújulást, hogy elkészült, vagy akár ön tiszteltes asszony, mit szól hozzá, mennyire tetszik az új felújított templom?
Köszönöm az elismerő szavakat, nekünk is tetszik. Nekem nagyon nagy boldogság. 30 éve lesz, hogy a szomszédos településen szolgálok, Nemesbikken, és ehhez kapcsolódott 9 évvel ezelőtt Helyőbába, és mindig azt éreztem, hogy ez az a pont, ahol elvérzünk egy kicsit. Ez a templom annyira nehéz, rossz sorra van, rossz állapotban van, és ez most megtörtént. Szerintem most kezdünk ébredezni. Ez az ünnepség segít minket ahhoz, hogy most kezdjük felfogni, hogy ez a csoda velünk megtörtént. Bízom abban, hogy a gyülekezetnek sokat fog jelenteni, a közénk érkezőknek is. Már a készülődésben is ez az összefogás, ez az együtt akarás is annyit segített abban, hogy érezzük a közösségnek az erejét. Nagyon fontosnak tartom, hogy egy gyülekezet közösségnek érezze magát.
Dr. Barnóczky Anitával, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem egyetemi docensével folytatom az összeállítást. Hogyan készült a mai alkalomra, milyen lelkiségben, miként készült erre a mostani háladó Isten tiszteletre itt Helyőbában?
Mikor nagy tiszteletű asszony megszólított ezzel a kérdéssel, akkor egyrészt kétségbe estem, hogy mit fog mondani, hiszen nekem kellett temetnem Török Istvánt, és én arra úgy készültem, hogy megírtam azt, amit én tudtam, elkészültem, és én nem tudok attól többet mondani, vagy mást, mit fogok én itt csinálni. Ugyanakkor nagyon megtisztelő volt a felkérése, És nagyon igyekeztem, mert Török Pista bácsi tanítom volt, lelkipásztorom volt, és hát végül barátom is volt, akinek a palástjában ma megjelenhettem. Tehát amennyire megtisztelő volt a felkérés, annyira nagy volt a súlya is. És aztán eszembe jutott, hogy leghitelesebben úgy tudom felidézni az alakját, hogyha előveszem az ő írásait, az ő gondolatait. Tehát nem róla beszélek, hanem arról, amit ő tanított. És mivel nálam vannak kezem ügyébe, vannak a prédikációi, így elég sok időt töltöttem azzal, hogy olvasgattam a papírjait, a kézzel írt gondolatait, a kis gépet, cetliket, amiket ő a Bibliájában a szószékre vitt. És így nagyon könnyű dolgom volt, mert ugyanazt a Krisztust hirdette, ugyanazt a keresztény életet hirdette, ugyanazt az értéket hirdette, amit nekünk is tanított, tehát könnyű volt összeállítani főbb gondolatokat, illetve hangsúlyos volt számára a nemzeti hovatartozása, a magyarság sorsának ügye, úgyhogy így nem volt nehéz dolgom. Volt olyan, amit ki kellett hagynom, mert rengeteg anyag áll rendelkezésre. Például kezembe került 1994-ből egy olyan anyag, amikor elmondja a politikusoknak, hogy hogy kell kampányolni, és elmondja az ige hallgatóknak, hogy mit keressenek, mire figyeljenek, milyen értéket nézzenek azok életében, akik őket meg akarják nyerni, vagy akik a támogatásukra számítanak. Szóval voltak ilyen kimaradt történetek is. Érdekes volt még a készülésben, mert sok volt az anyag, ezért hosszú lett az első verzióm, és hát nagyon hálás vagyok kedves kollégámnak és barátomnak, akit megkértem arra, hogy olvassa el, és csak annyit tudott visszajelezni, hogy hát ez nagyon szép, de nagyon hosszú, és én nem bírom követni. Úgyhogy még ez átment fogdosásokon és szerkesztéseken, hogy tényleg rövid legyen, de talán sikerült.
Itt az alkalom során azt hogyan élte meg, ugye itt egy táblát is felavattak Török István emlékezetére.
Ha a gyülekezet emlékszik és emlékezni akar a múltjára, és meg akarja őrizni az értékeit, az egy nagyon nagy dolog. Ez engem önmagában meghat. Az, hogy itt van gyülekezet, az egy kicsi falu, egy kicsi település, egy kicsi közösség, és mégis tud helyőbába is a világ közepe lenni, és mégis tud olyan értékeket felmutatni, amit érdemes becsülni és őrizni. És nem csak a Pista bácsi emlékezete ez, hanem az, ahogyan ők léteznek, ahogyan egymásra figyelnek. Most mielőtt bejöttünk, hallottam, hogy az emberek megszólítják egymást, hogy elvigyelek autóval a szeretett vendégség helyszínére. Az a természetes figyelem, gondoskodás, ez az igazi őszinte gyülekezeti lét. Én úgy gondolom, hogy nem csak a tábla példa, hanem amíg a gyülekezet tagjai így figyelnek egymásra, addig ez önmagában jel marad. Ami lehet, hogy majd egyszer elhalványul, ami Pista bácsit illeti, hiszen az emberek emlékezete nem tart örökké, de annak a Krisztusnak az emlékezete, akiről Török István is bizonyságot tett, ha a gyülekezet erre figyel, akkor meg fog maradni örök időkig.
És hát említette, hogy nagyon sok anyag áll a keze ügyében otthon, és hát tanítója is volt önnek Török István. Itt a helyőbábai gyülekezetben Török Istvánnak milyen szerepe volt, ide milyen értékeket hozott, itt mit képviselt az itteni gyülekezetben?
Ezt a kérdést nem biztos, hogy nekem kellene feltennem, hanem a helyőbábai gyülekezeti tagoknak, hiszen mi mindig csak történeteket hallottunk Pista bácsitól, hogy helyőbábai lelkész koromban így volt, vagy úgy volt. De ezekből a történetekből kiderült az, hogy ő nem szószékről mennydörgő vagy erkölcscsősz prédikátor akart lenni, hanem egyszerűen csak jele a Krisztus megváltói munkájának. És ahogyan beszélt a gyülekezeti alkalmakról, a testvéri közösségekről, akár a lelkipásztorokkal együtt töltött időről, ahogy azt Mátyás Sándor fölidézte, azokban nagyon sokat lehetett tanulni arról, hogy hogyan kell egy gyülekezetben jelen lenni. És a vasárnapi ige hirdetés épp oly fontos volt számára, mint hogy kimennek ide a tóhoz, és úszni tanulnak a fiatalokkal. Minden, ami közösen töltött idő, az lehet olyan minőség, hogy a megváltóra mutasson, kimondva vagy kimondatlanul.
Önnek említett, hogy tanítója volt. Mint tanítója, milyen értékrendeket adott, tehát vagy mit kapott tőle, mi az, amit úgymond tovább tudott vinni az életben, akár docensként, akár lelkipásztorként, bármilyen formában?
Gyanítom, hogy nem fogom tudni ezt mind kifejteni. Amiben össze tudnám foglalni, az egy szimbólum. Aki ismerte Pista bácsit, az tudja, hogy mit jelentett számára, hogy ő református és lelkipásztor. Ennél magasabb rangot, megtiszteltetést nem ismert, és nem is ismert el. és számomra a szimbólum annak, amit kaptam, az az ő palástja, és az az áldás, amivel ezt a palástot remtette. Nincs ettől följebb, ezt tanultam tőle, ez egy nagy méltóság.
Kedves hallgatóink, nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, hiszen mai adásunk végéhez értünk. Műsorunkat az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni, ha pedig szívesen megosztanák velünk észrevételeiket, azt megtehetik a vélemény@europaradio.hu e-mail címen. A szerkesztőt, Kojsze Pétert hallották. Tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, a református egyház műsor